Minden gondotokat vessétek az Úrra, mert neki gondja van reátok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 65. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 276. dicséretünket, 276. énekünknek az első, második és negyedik verszakait énekeljük. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, nyissuk meg a szívünket ennek az Istennek a beszéde előtt, amely most Péter apostol második leveléből hangzik hozzánk, az első rész első 11 verséből a következőképpen. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ámen. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Isten beszédére. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk újra a házadban. Köszönjük neked, hogy őriző pásztorunk voltál az elmúlt napokban. Köszönjük, hogyha megtapasztalhattuk jelenlétedet otthonainkban, munkahelyeinken. Köszönjük neked azt is, hogy velünk voltál a tegnapi kiránduláson, hogy kegyelmedből, épségben visszaérkezhettünk. Köszönjük azt, hogy most pedig várhatjuk, hogy szólj hozzánk, hogy szólíts meg bennünket. Urunk, olyan jó lenne, hogyha mindegyikünkben igazán ez az őszinte vágy munkálna, hogy veled szeretnénk most találkozni. Hogy nem kevesebbért jöttünk ide, hanem azért, hogy veled lehessünk együtt itt a gyülekezet közösségében. Azért, hogy igazán megtapasztalhassuk mindazt, amiről a felolvasott ige szakaszban is szóltál. Hogy rá tudjunk csodálkozni arra, hogy mit is tettél te, Istenünk. Arra, hogy te önmagadat adod nekünk, és így isteni természet részeseivé válhatunk. Kérünk téged, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk, hogy megérthessük ezt. Ne csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel is, hogy a szívünkben az irántad való szeretet a hála feltámadhasson, megerősödhessen. Azért, hogy te ilyen csodálatos módon közeledsz hozzánk. Azért, hogy te ilyen Isten vagy. S hogy tudjunk igazán fejet hajtani, sőt térdet hajtani előtted. Áld meg, kérünk, együtt létünket. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 153. dicséretünket keressük meg és énekeljük. Készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Előbb olvasott ige szakasz mellett hallgassuk meg még Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének 5. fejezetéből a 22. verset. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Nyári gyülekezeti táborunkban egész héten át a lélek gyümölcséről beszélgettünk. Vagyis erről az utóbbi ige versről, amelyet most Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből hallottunk. Az elmúlt hetekben pedig, akik a Biblia olvasó kalauz alapján olvassuk Isten beszédét, azok rácsodálkozhattunk, olvasva az éppen soron következő szakaszokat Isten hűségére. Már akkor is jeleztem azt, hogy elkezdünk majd egy sorozatot, amikor is arról gondolkozunk együtt, hogy mit jelent Isten hűsége számunkra, hogy milyen változást hozhat ez az életünkben, ha komolyan vesszük, hogy Isten ilyen Isten, hogyha így fordulunk oda hozzá, és engedjük, hogy munkálkodjon az életünkben. Nos, hát ezen a mai Isten tiszteleten most ezt a sorozatot kezdjük el, és most a kimondott szavainkról és az ígéreteinkről lesz szó. A felolvasott ige szakaszoknak a fényében. Ami tehát azt jelenti, hogy a lélek gyümölcséből most, ezeken a vasárnapokon a hűség lesz az, ami előttünk áll. Thank you. a pénzügyi és gazdasági válság jelenlétét és hatásait nagyon sokféle formában tapasztaljuk mi most napjainkban. Sokszor és sok helyen beszéd téma, de ritkábban esik szó arról, hogy a szavak inflációját éljük. Ez utóbbi pedig legalább annyira baj, mintha a gazdasági életben nincs értéke a bankjegyeknek. Régebben, hogyha két ember megegyezett valamiben, kezet adtak egymásnak, aztán mind a kettő igazából azért általában tartotta magát ahhoz, amit megbeszéltek. Volt olyan idő, amikor még üzleteket is lehetett azért úgy kötni, hogy a két fél leült, megbeszélte egymással, aztán kezet fogtak, és aztán mind a két fél tartotta magát ahhoz, amiről szó volt ott azon a megbeszélésen. Ezzel szemben manapság ez valahogy úgy zajlik, hogy mind a két fél viszi a tanácsadóit, ez még nem is lenne igazából gond, hogy talán ügyvédekkel, közgazdászokkal körülbástyázta magát, de aztán órákon keresztül, vagy lehet, hogy napokon keresztül tárgyalnak, rengeteg papír születik, és eltelik valamennyi idő, és aztán már az egész ügy a bíróságon van, mert valamelyik fél, vagy lehet, hogy mind a két fél figyelmen kívül hagyja mindazt, ami abban a megállapodásban született. Az még elszomorítóbb számunkra, keresztények számára, hogy nincs ez igazában másképpen még itt, az egyházban sem, ahol az ünnepélyes szavak elhangzanak. Gondolhatunk ilyen ígéretekre, ilyen fogadalmakra, mint sem egészségében, sem betegségében hűtlenül el nem hagyom. Gondolom, ráismerünk, hogy melyik esküből való ez a mondat. Másik mondatot is idézhetnék belőle, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, és vele szenvedek. Emlékezhetünk azonban a keresztelőkön elhangzott és elhangzó ígéretekre is, amikor a szülők és keresztülők megfogadják, hogy úgy neveljük és neveltetjük a gyermekeinket, hogy Istent valóban megismerhesse. Hiszen azt tudjuk nyilván, hogy hitet nem tudunk adni a gyermekeinknek, sem az unokáinknak, senkinek. De a feltételeket, a lehetőséget, azt meg tudjuk teremteni. Szülőként, keresztülőként, családtagként feladatunk, felelősségünk, hogy biztosítsuk a gyermekek, a fiatalok számára azt, hogy valóban Istenről hallhassanak, és őt megismerhessék. Aztán ott vannak a konfirmációi fogadalmak. Amikor az ifjaink elmondják, hogy Jézus Krisztusnak hű követője, a református egyháznak engedelmes és áldozatkész híve leszek. Lehetne folytatni tovább a sort. De azt gondolom, hogy mindnyájunk számára azért ismerősek ezek a példák, és ismerős a helyzet, amelyben benne élünk, amelyet, hadd mondjam, itt teremtettünk mi magunk. Most sokkal inkább figyeljünk arra, hogy mit mond Isten igéje nekünk, akik így élünk, akik kimondunk dolgokat, ígéretet teszünk, és aztán talán egészen másképpen cselekszünk. Péter apostol leveléből felolvasott ige szakaszban azt láthattuk, hogy az apostol mindenekelőtt Isten ígéretére, ígéreteire irányítja az olvasói és így a mi figyelmünket is. Isten ígéreteire, amelyek nem változnak meg. Olyan világban, amelyben az emberi beszédben, az ígéretekben annyit csalódunk, Isten éppen azt üzeni, hogy az ő fogadalma viszont nem változik meg. Ezen ott van a pecsét, és a pecsét nem más, mint egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a halála. Az a pecsét rajta. Olvashatjuk egy helyen ezt így, hogy Isten valamennyi ígérete ő benne, azaz Jézus Krisztusban lett ámenni és igenni. Fogjuk majd énekelni. Ezen a mai istentiszteleten is a 445. dicséretünket elég gyakran szoktuk énekelni. Ott van benne ez a sor, ez a vallomás, és joggal van benne, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Ezek között a csalódások között. Amikor igazából nem csak másokban csalódunk, hanem nem egyszer saját magunkban is csalódunk. Szabad megkapaszkodni nekünk abban, hogy Isten hű marad ahhoz a fogadáshoz, amelyet ennek a világnak tett. Van valaki, aki nem vonja vissza a fogadását, és ez az örökké való Isten. Bármi változhat, és változik sok minden is. Emberi szavak elszállhatnak, eltörpülhetnek. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy az én beszédeim soha el nem múlnak. Az ég és a föld megrendülhetnek, de az én igém, mondja Jézus, az én evangéliumom a kősziklánál is erősebb. Ezért hát. És Péter apostol valahogy így folytatja itt az igét a felolvasott szakaszban. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat. Itt lehet jelentősége az Isten előtt tett fogadásainknak. Azoknak is, amelyeket az előbb emlegettem, vagy amelyekből idéztem egy-egy sort. Mostanában többször szóba került már az, hogy nem kellene-e lejjebb tenni a lécet, mert túl magasan van a léc ezekkel a fogadalmakkal. Nem kellene ezeket valahogy könnyíteni? Biztos el lehet erről beszélgetni. De mintha valami olyasmi derülne ki az Isten beszédéből, hogy azért mégis helye van ezeknek a fogadalmaknak, még akkor is, hogyha sokan küszködünk azzal, hogy de hát nem tudom megtartani, mint ahogy az elmúlt napokban is beszélgetés közben elhangzott, hogy kijövünk ide az úrasztalához. Itt is mondjuk, tesszük az ígéretet, hogy igen, az Isten dicsőségére fogok élni. És aztán alig telik el valamennyi idő, és már úgy viselkedünk, vagy valami olyasmit teszünk, szólunk, amivel megcáfoljuk. Bánt bennünket, igen, aki komolyan veszi Jézus Krisztus követését, annak szomorú a szíve ilyenkor. De mégis, talán pontosan ebben az összefüggésben, amelyről itt Péter apostol beszél, érthetjük meg azt, hogy helye van és helye lehet ezeknek a súlyos fogadalmaknak, ígéreteknek is. Nem Istennek van szüksége ezekre. Különösen arra, amit mi föl tudunk neki ajánlani. Hiszen mit is tudnánk mi neki adni? Hát mindenünk, amink van. Tőle van, tőle kaptuk. Nem neki van szüksége az áldozatainkra, a lemondásainkra. Sokkal inkább nekünk van szükségünk kapaszkodókra, elköteleződésre, amit talán nem csak bizonyos időre hozunk meg, hanem amihez talán életünk végéig szeretnénk magunkat tartani. Az embernek van szüksége arra, hogy elkötelezze magát. Nem Istennek van erre szüksége. Nekünk van szükségünk arra, hogy valahogy úgy, mint ahogy a csónakot kikötik a parthoz, hogy a hullámok ne sodorják el. Mi is oda kössük magunkat az Úrhoz. Beszél a Szentírás arról is, hogy vannak emberek, akiket ide-oda dobálhat a tanításnak akármiféle szele. Ennek elkerülése érdekében is szükség van arra, hogy oda kössük magunkat a parthoz, a biztos alaphoz. Hogyha csak emberi elhatározásaink, fogadásaink vannak, akkor ezek nagyon vékony zsinegek. És ezt biztos tapasztaltuk már, hogy gyorsan el is tudja szakítani az élet, a különféle helyzetek. Még Isten előtti döntéseinkkel is úgy van, hogy ha csak emberi erőből születnek ezek a döntések, akkor nagyon hamar vissza lehet ezeket vonni. Hogyha már nem látszik előnyösnek, vagy túl drágának tűnik számunkra, akkor visszavonjuk őket. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy amikor Isten szent lelke köt minket Krisztushoz, akkor válik a mi fogadalmunk egy életre szóló fogadalommá. Isten igéje most megkérdezi tőlünk, hallva így, és visszagondolva a felolvasott ige szakaszokat, hogy volt-e már ilyen Isten előtt tett fogadásunk. Amikor azt mondtuk, hogy Uram, én csak a tiéd akarok lenni. Én veled akarok élni. Hozzád szeretnék tartozni. Neked akarok szolgálni, és minden harcomat veled kívánom végigharcolni. De ezeknek, az ilyen fogadásoknak nincs feltétele. Mert hogyha van feltétele, akkor az már nem igazi fogadás. Csütörtöki bibliaóráinkon, akik járnak testvérek, tudják, hogy egy ideje már a bírák könyvét tanulmányozzuk. Mostanában olvastok, jutottunk el Jefte történetéhez. Ahhoz a bíróhoz, aki hoz egy fogadalmat. Aki, amikor készül az ellenség ellen vívandó csatára, melyben ő kell, hogy legyen a vezér, akkor azt a fogadalmat teszi, hogy ha győzünk, akkor ami elsőként jön ki a kapumon, azt az Úrnak áldozom. Többünket felkavart, megrázott ez a történet, és Jeftének ez a fogadása. Annak ellenére, hogy ismertük már a történetet, és olvastuk talán már máskor is, régebben is. Többféle megközelítés megszületett ott a Biblia órán, hogy vajon mi is állhatott Jefte fogadása hátterében. Talán mégis azért lehet Jefte fogadalmát igazi fogadalomnak tekinteni, mert nem tudta előre, hogy mit jelent ez számára. Nem tudta előre kiszámítani. De nem is erről szól a dolog. Akinek feltételei vannak, az nem is tud ilyet kimondani, mint amilyet Jefte kimondott, hogy bármi jön ki a kapumon elsőként, az legyen az Úré. És Az ilyen élet nem elkötelezett élet. Olyan szép ennek a szónak, hogy elkötelezett, elkötelezettség az etimológiája, mert benne van a kötelék. Az Új Szövetségből pedig azt tudhatjuk meg, hogy Pál apostol a szeretetet nevezi a tökéletesség kötelének. Tehát aki a szeretettel van összekötve Istennel, az van igazán jó helyen, és azt nem sodorják el az élet hullámai. Isten nem azt ígérte a benne hívőknek, hogy szélcsendes vizeken fognak evezni. Nem próbamentes életet ígért Isten az övéinek. Lehet olyan, hogy nagyon sokféle szele fúj az életnek, és talán még odáig is eljuthatunk, hogy az a kérdés születik meg bennünk ott valahol a szívünk mélyén, hogy vajon megéri-e ezen az úton járni? Vajon nem őrültsége az egész, amit én vállaltam és amit én teszek? Amikor nagyon húzatos ez az élet, akkor van-e olyan fogadalom, kötél, olyan készfogás, amivel az Isten szavába, az ő lényébe belekapaszkodhatunk? Mint akik visszavonhatatlanul eldöntöttük, hogy hová tartozunk, kinek hiszünk, kivel éljük mi az életünket. Még egyszer hadd mondjam, nekünk van erre szükségünk. Nem tudom, közülünk kinek, mit jelentenek Isten ígéretei. Én bevallom, kicsit megszégyenülve olvastam ezeket a sorokat, amelyeket Péter apostol itt írt az Isten ígéreteivel kapcsolatban. Mert hogy úgy arra gondoltam, vajon én látom-e ennyire csodálatosnak az Isten ígéreteit, mint ahogyan itt Péter látta, hiszen olyan elragadtatással beszélt ezekről az ígéretekről, hogy amelyek nekünk drágák és a legnagyobbak, bárcsak mi is így tudnánk tekinteni Isten ígéreteire. Mire is vonatkoznak ezek az isteni ígéretek? Ilyet is olvastunk, és most ezt szeretném kiemelni a felolvasott igeszakaszból. Isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztítástól, melyet a kívánság okoz a világban. Nem régen meglátogathattam a Szegedi Egyetem fűvészkertjét. És ott a sokféle különleges növény között közelről, egészen közelről láthattam a mimózát, amiről csak hallottam meg, hát ismerem a fogalmat, amikor ugye emberekre alkalmazzuk, hogy olyan a természete, olyan, mint a mimóza. És most kipróbálhattam, milyen az, amikor a mimózára ráfújunk, vagy megérintjük a mimózát, és hogyan csukódnak össze a levelei. Nos, ez a kép jutott eszembe, amikor itt olvastam ezeket a sorokat Isten igéjéből. Isteni természet részeseivé lehetünk. Mit jelent ez? Miről szólnak hát Isten ígéretei? Én az előbb emlegetett kép alapján valahogy így tudtam magamnak most ezt megfogalmazni, hogy aki Jézus Krisztuson keresztül Istennel találkozik, akit az ő beszéde megérint, megérintheti a lelkét, Vagy úgy is mondhatnám, hogy akire a Szentlélek ráfúj, azzal éppen ellenkezője történik annak, mint ami a mimózával történik, amikor ráfújunk, vagy megérintjük. Azaz, akire az Isten szent lelke fúj rá, és aki kiteszi az életét, a szívét ennek a hatásnak, annak az élete kinyílik. Isteni természet részeseivé lehetünk. Ezt olvastuk. Különleges erőtérbe kerülünk ezáltal. Isteni erők hatása alá. Olyasmire is képessé válhatunk, amit le azelőtt nem voltunk képesek. Olyasmire, amihez a saját erőnk kevés. Az ilyen emberen már nem az ösztönei uralkodnak többé. Nem saját kívánságainak kielégítése vezéli már az ilyen embert. Szabaddá válik az önző, kicsinyes vágyaitól. Szabaddá arra is, hogy a körülötte lévő embereket olyan igazán észrevegye, hogy az ő szempontjaikat is szem előtt tarthassa, és ne csak a saját érdekét, saját szempontjait. Szabaddá válhat az ilyen ember önmaga féltésétől. Felszabadul igazán arra, hogy bele tudja adni magát teljesen a kapcsolataiba. És ez azt is jelenti, hogy a szívünk kinyílhat embertársaink előtt. Fontossá válhasson számunkra az is, hogy ne nehezítsük lehetőleg egymás életét és munkáját. És talán észrevettük, hogy ott tartunk, amivel kezdtem az ige hirdetést. Kimondott szavaink, adott szavaink, ígéreteink. Mi is a helyzet ezekkel? Hiszen nyilván azt is minnyáján megtapasztaltuk már, hogy hányszor azzal, hogy nem tartjuk be az ígéreteinket, tulajdonképpen bonyodalmakat okozunk, és nehézséget okozunk a körülöttünk lévőknek. Viszont, hogyha kinyílik az életünk így, akkor megtörténhet az, hogy már egyre kevésbé fogjuk egymás életét nehezíteni, vagy egymásnak szomorúságot kárt okozni. Úgysem például, hogy megígérjük, hogy a megadott helyen és időben ott leszünk, és közben hiába vár ránk az a másik. De úgysem fogunk nehézséget okozni, hogy felajánljuk a segítségünket, és amikor aztán szüksége lenne rá, akkor sehol sem vagyunk, akkor mással foglalkozunk. Úgysem fogunk, hogyha kinyílik így, és egyre jobban kinyílik az életünk, a szívünk, Isten előtt nehézséget okozni, hogy adott esetben jelezzük, hogy számíthatnak ránk valamilyen programban, aztán különösebb indok nélkül távol maradunk, és még csak nem is szólunk. Természetesen tudom azt is, hogy közbe jöhet betegség, és vannak, történnek olyan események, amelyek tényleg megindokolják azt, hogy nem tudja az ember azt, amit vállalt, amit ígért teljesíteni. Vagy létezik az az emberi gyengeségünk is, hogy olykor elfelejtünk dolgokat. Elfelejtjük, hogy a másiknak ezt vagy azt mondtam. Nyilván ez is beletartozik, ez is benne van, vannak gyengeségeink. De mégis Isten igéje abban segít, és akar segíteni nekünk, hogy legalább máskor, amikor nincs ilyen különösebb indok, akkor tényleg megtegyük, amit mondtunk, amit ígértünk, hogy tényleg számíthassunk egymásra. Hiszen nem úgy van-e, hogy még közöttünk keresztények között is nem kevés bonyodalmat okozhatnak az ige által emlegetett kívánságok. Nem úgy van-e, hogy jól esik várni azt, meg úgy elfogadni, hogy mások kiszolgálnak bennünket. És ez nem csak az asztal körül működik valahogy így, hanem úgy tűnik, mintha így lennénk mi a különböző alkalmakkal, meg programokkal is, hogy olyan jó, hogyha van, aki vállalja annak a nehézségeit, olyan jó, hogyha van, aki megszervezi. De vajon végig gondoljuk-e, hogy a döntéseinkkel, a különböző lépéseinkkel mit okozunk annak, aki éppen vállalja egy-egy feladatnak, vagy egy-egy szolgálatnak a nehézségeit. Amikor olvastam ezeket az igéket, és ezeken gondolkoztam, akkor az erősödött meg bennem, hogy igencsak szükségünk van nekünk arra, hogy ebben is segítsük egymást. Hogy komolyan vehessük kimondott szavainkat, komolyan vehessük ígéreteinket. Igen, hát most arra biztat, hogy kössük magunkat oda az Úr Jézus Krisztushoz egészen, még szorosabban. És akkor egymáshoz is egyre inkább ez a szeretet kötelék fog majd kapcsolni. Isten szent lelke pedig az az ígéret, Isten ígéret erre nézve, hogy Jézushoz tesz hasonlóvá bennünket. És ez az igazi lehetőség arra, hogy változni tudjunk. Hogy a beszédünk igen és nem legyen, mint ahogy arról egy helyen maga Jézus Krisztus is szólt. Engedjük hát, hogy Isten szent lelke munkába vehesse az életünket, és kimunkálhassa a hűséget életünk e területén is. Hogy ígéreteinket, adott szavainkat valóban komolyan vegyük és megtarthassuk. Amen. Kérjük hát ezért énekszóval, hogy vegye el a mi Urunk a vétkeinket, és hadd lehessen a szívünk mostantól az övé, a 466. dicséretünk első verszakát énekeljünk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ami alapjában véve befelé forduló önző természetünk megújulhat, megváltozhat. Köszönjük neked, hogy ki lehet lépni a magunk kicsi világából, hogy meg lehet szabadulni azoktól a kívánságoktól, amelyek kísértenek bennünket, felfeltámadnak bennünk, megerősödhetnek bennünk, de amelyek nem a javunkat, és nem a körülöttünk lévő javát munkálják, és célozzák meg. Köszönjük, hogy nálad ezekből is van szabadulás. Köszönjük, hogy odafordulhatunk mi olyan igazán egymáshoz, hogy kinyílhat az életünk. Köszönjük, hogy elsősorban előtted nyílhat meg a szívünk, és te szent lelked által ezt akarod munkálni az életünkben. Áldunk és magasztalunk azért, hogy szabad nekünk a szeretet kötelével hozzád kapcsolódni, hozzád fűződni. És köszönjük, hogyha ez megtörténik a te kegyelmedből, akkor úgy igazán a helyünkön lehetünk, és akkor a különböző szelek sem tudnak nekünk úgy kárt okozni, és kibillenteni innen, mert te tartasz bennünket hatalmas és erős kezeiddel. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetséges az is, hogy valóban szebb és könnyebbé tehessük egymás számára az életet azáltal is, hogy az ígéreteinket igyekszünk megtartani, hogy egyre jobban megszűnik a feszültség, ami kimondott szavaink és a cselekedeteink között. Köszönjük, hogy általad, veled ez is lehetséges. És most arra kérünk téged, szent lelkedet, add nekünk, hogy valóban vele, az ő munkája által ez megtörténhessen az életünkben, és igazán szavahihető, megbízható emberekké tisztulhassunk és formálódhassunk a veled való együttlétben. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk ezáltal is valóban világossággá és sóvá válni a világ számára, azok számára, akik még nem ismernek téged. Urunk, köszönjük tanításodat, figyelmeztetésedet, és különösképpen is áldunk a csodálatos ajándékért, lehetőségért, hogy isteni természet részeseivé válhatunk, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá válhatunk. Urunk, így könyörgünk egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Kérünk téged, hogy te légy különösképpen is a betegekkel, a különböző nehézségekkel, küszködőkkel, a magukra maradottakkal. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megszomorodott szívűekért, azokért, akiknek szívére a gyász terhe nehezedik, ebben a sötétségben, amibe került az életük, a te világosságod legyen az, ami fölragyog, és te magad légy az, aki letölöd a könnyeiket, és aki vigaszt erőt adsz nekik. Kérünk téged, áld meg a napunk további részét is, hogy igazán neked szentelhessük, hogy veled lehessünk együtt még tovább, és hadd töltődhessünk úgy föl, mindazzal, amit te elkészítettél számunkra, hogy azok erőt adhassanak nekünk a hétköznapok feladataihoz és küzdelmeihez is. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket, és maradj velünk kegyelmeddel. Amen. Most az Úr Jézustól tanult imát imádkoztuk együtt.
Mi Atyánk, legy a mennyedben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Kovács Istvántól búcsúztunk, aki 1912. szeptember 12-én Szentpéterszegen született, és ezesztendő október 5-én Budapesten hunyt el. Október 20-án, tehát a jövő héten fogjuk utolsó földi útjára kísérni Budai Jánost, aki az egyik kedves gyülekezeti tagunknak a férje, tehát az ő temetése október 20-án lesz, 13 órától az új temetőben. Gondoljunk imádságainkban mindkét családra, és kívánunk minden megszomorodott szívű testvérünknek az Úr Jézus Krisztustól békességet. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a gyülekezeti alkalmainkra. Holnap este 7 órától a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttöt tartunk. A hét második felének az alkalmai most kicsit módosulnak az október 23-a, illetve iskolai szünet miatt, ami azt jelenti, hogy a csütörtöki bibliaóránk most elmarad, illetve a pénteki konfirmációs előkészítő és esti alkalmak is elmaradnak. Viszont vasárnap 10 órára sok szeretettel várunk mindenkit, tehát istentiszteletet tartunk. Istentisztelettel egy időben gyermekórák vannak lent a gyülekezeti helyiségeinkben, illetve a pici gyermekekkel itt a földszinten, a babaszobában lehet hallgatni televízión keresztül Isten igéjét. Egy hét múlva vasárnap délután családi istentisztelet is lesz, tehát délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban, ide is várunk szeretettel mindenkit, különösképpen is a gyermekes szülőket, családokat. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy néhány percre maradjanak itt az istentisztelet után. Hirdetem azt is, hogy tegnap 32-en innen a gyülekezetből velem együtt 32-en elutaztunk autóbusszal Debrecenbe, és ott megnéztük a református kollégiumot, a nagy templomot, a Déri Múzeumban a munkácsi képeket, illetve egy kicsi sétát is lehetett tenni ott a környéken. Én nagyon remélem, hogy akik együtt voltunk, ők úgy jöhettek haza, hogy valóban élményekben, ismeretekben meggazdagodva. Isten legyen áldott azért, hogy együtt lehettünk, és hogy ez a kirándulás is rendben végbe mehetett. Ma délután 5 órai kezdettel lesz az országos reformációi ünnepség a budapesti Uránia Filmszínházban. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni azt, hogy azok közül a testvérek közül, akik jelentkeztek, és akik így már a belépő jegyet is megkapták hozzá, egy testvérünk megbetegedett, és ezért nem tud elmenni, tehát van egy szabad jegy. Aki úgy gondolja, hogy belefér a vasárnapjába, és szeretne részt venni, akkor az majd istentisztelet végén szóljon nekem, és akkor ezt az egy jegyet ezt oda tudom adni. Tehát ez ma délután lesz 5 órai kezdettel a budapesti Uránia Filmszínházban. Szeretném a testvérek figyelmét felhívni egy előadás sorozatra is, amelynek a helyszíne a gazdagréti református templom lesz. Ennek az előadás sorozatnak a címe Válság, lehetőség, változás. Az első alkalma ennek is ma délután van, 5 órai kezdettel, a gazdagréti református temploma Rétköz utca 41-es szám alatt található, hogyha valakik talán nem tudják, hogy hol van. A mai előadást dr. Hetesi Zsolt fizikus fogja tartani, Milyen jövő elé nézünk címmel. Most is biztatom, bátorítom a testvéreket arra, amit már megtettem néhány héttel ezelőtt, hogyha hitbeli, magánéleti vagy lelkismereti kérdésekben szeretnénk segítséget, azt, hogy együtt imádságban keressük az Úrnak az akaratát, eligazítást találjunk, akkor ebben mindenkinek szívesen állok a rendelkezésére. Lehet akár gyülekezeti alkalmak előtt, után időpontot megbeszélni, és akkor itt is vagy otthon, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az otthonában tenni ezt meg szívesebben, akkor oda is elmegyek. Éljünk hát bátran ezzel a lehetőséggel. Ma délután lesz még egyházmegyei konfirmandus találkozó és Diós Jenőn 14:30 kezdettel. Végül az adakozás lehetőségét említem azzal, hogy az adományainkat most úgy helyezhetjük a persejbe, hogy ezzel a mai persejpénzünkkel a Maros-Bogáti gyermekotthont támogathatjuk. Ezen kívül szeretném még arra is felhívni a testvérek figyelmét, hogy elkészült az őszi gyülekezeti hírlevelünk, hátul megkaphatjuk, a presbiter testvérek biztosan segítenek ebben, hogy mindenkinek a kezébe kerülhessen ebből a hírlevélből. Most pedig a 445. dicséretünket keressük meg, énekeljük ennek az énekünknek az első, második és hatodik verszakait. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.